Kısa bak. Mikrofon kifesi. Örülök, hogy itt vagytok ma délután. Andy már mondta, azt hiszem két alkalommal, hogy egy különleges útra indulunk. Márk evangéliumát kezdjük olvasni. Olyan összefüggésbe hozta eléggé furcsa módon egy amerikai krimi sorozat főszereplője, Columbo nyomán, vagy után, vagy mellett, nem tudom, hogy most mondjam. Tehát ahogy ő csinálta, nagyon profi ember volt. Tudta mindig, hogy mit kell kérdezni, mi a jó kérdés, hogy kell indulni. Nagyon okos volt, és mindig rájött arra, hogy ki a gyilkos. Tehát mi is elkezdünk nyomozni, hogy ki ez a Jézus, hogy milyen ez a Jézus. Columbo a gyilkost kerest, vagy a bűnöst kereste, fogalmazzunk így, lehet kicsit szebb, mint hogyha a gyilkosokról beszélünk. Egy picikét csavarnék a dolgon. Ebben a történetben nem a bűnöst, a gyilkost keressük, hanem azt, hogy ki az áldozat. Maga Jézus az áldozat. Ő volt az áldozat, és ő az ő személyét próbáljuk így kicsit föltárni, vagy megkapargatni a felszínt, mert eléggé mélyen van a valóság, de mi próbálunk a Biblia nyomán kicsit utána eredni. Márk evangéliumából olvasok föl néhány, az első részből néhány verset. Az első 8 vers fog elhangozni, utána 21-es, 22-es vers, és a 29-31-es versek. Elég hosszú amúgy a történet, nagyon sok minden van benne, de ez a három rész, amiről szeretnék beszélni nektek. Tehát Márk első rész, első 8 vers először. Jézus Krisztus az Isten fia evangéliumának kezdete, amint megvan írva Ézsaiás próféta könyvében. Íme elküldöm előtted követemet, aki elkészíti utadat. Kiáltó hangja szól a pusztában, készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Történt pedig, hogy János keresztelt a pusztában, és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. Akkor kiment hozzá Júdea egész vidéke, kimentek a jeruzsálemiek is mind, és amikor megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán vizében. János ruhája teveszőrből volt, derekán bőrövet viselt, sáskát evett, meg erdei mézet. És ezt hirdette: utánam jön, aki erősebb nálam, és én még arra sem vagyok méltó, hogy lehajolva sorolja szíját megoldjam. Én vízzel keresztelek titeket, ő pedig szent lélekkel fog megkeresztelni. Következő versek 21-22. Ezután elmentek Kapernaumba. Szombaton azonnal a zsinagógába ment és tanított. Álmélkodtak a tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, nem pedig úgy, mint az írástudók. 29-31-es vers. Mindjárt ezután kimentek a zsinagógából, és Jézus elment Jakabbal és Jánossal együtt Simon és András házába. Simon anyósa lázasan feküdt, és mindjárt szóltak felül a Jézusnak, aki odamenve megfogta a kezét és talpra állította, úgy, hogy az asszonyt elhagyta a láz és szolgált nekik. Tehát Márk evangéliuma, ez egy viszonylag rövid evangélium többihez képest, 16 fejezetből áll, nagyon tömör, nagyon képszerű, nagyon szűkre szabott írás. Nem beszél Jézus gyerekkoráról, származásáról, nincs benne a családfa, nincsenek benne említve hosszú beszélgetések, énekek, mint Lukácsnál például. És hogyha végigolvassuk, azt érezhetjük, hogy mintha egy gyors filmet néznénk, lepörög gyorsan előttünk azt, hogy Jézus mit is tett, merre is járt, mit mondott. Van benne egy görög szó, ez az eutus, vagy euteos görög szó, 42 alkalommal fordul el benne. Azt jelenti, hogy rögtön, mindjárt, azonnal. Az egész új szövetségben nincs ennyiszer ez a szó, mint a Márk evangéliumában. Tehát azt láthatjuk, hogy mintha Jézus rohanna, sietne valahová a célja felé, Jeruzsálem felé, a Golgota felé. Nem ragadunk le különböző helyszíneken, hanem az esemény pörög, és szinte magával ragad, hogyha olvassuk ezt az evangéliumot. Tehát Jézus mozgósítani akar mindenkit, téged is és engem is. Azt szeretné, hogyha vele mennénk, mint hogyha magával akarna ragadni ebbe a történetbe. Hogy látjuk most Jézust? Milyennek látjuk, hogyha már próbálunk kalambó fejével gondolkodni? Akartam fölvenni egy balonkabátot, de nem volt otthon, azt már kinőttem. Utána még kicsi. Abba lett volna igazából jó ide eljönni és prédikálni, meg a számban egy nem égő szivarral. Az kicsit hamis, de talán lett volna stílusos. A legközelebb talán lesz rá lehetőség. Na, tehát milyennek látjuk Jézust ebben a történetben? János szavait emelném ki, aki a kiáltó szó volt a pusztában. Ő azt mondta, hogy erősebb nálam. Szerintem János sem lehetett egy gyenge ember. Érdekes, hogy ugye Márk rövidre szabja az evangéliumát, de Jánosról belefér néhány információ, a fontos adat. Milyen ruhája volt Jánosnak? Tetevesszőrruha? Fontosnak tartotta leírni? Volt egy bőröve? Meg hogy mit evett? Sáskát, erdei mézet. Tehát nekem így az az kép ugrik be, hogy olyan, mint egy túlélő János, aki kint van a pusztában, a semmi közepén, hogy mondhatjuk, és ott beszél, az embereket hívja a megtérésre. Vannak ilyen filmek, lehet látni interneten meg tévében is, hogy embereket visznek el a különböző helyekre a világon, a vadonba, a lakatlan sziget, és ott kell nekik lenni néhány hétig, és túl kell élni ezt az időszakot. Úgyhogy csak egy késvihetnek magukkal, valami fontos tárgyat, más semmit. Tehát nincs mobiltelefon, nincs gyógyszer, nincs semmiféle segítség lehetőség, és ott kell nekik megélni, vizet találni, ennivalót találni, hajlékot találni, vagy csinálni. Valami ilyesmi gondolok János esetében is, aki megette a sáskát, hát biztos, hogy nagyon finom lehetett, tele volt fehérjével, meg az erdei méz, az még jobb, édes, de ő ilyen volt. Szerintem ő erős ember volt. Abban is gondolom, hogy egy erős ember volt, mert Máté evangéliuma ugye írja, hogy mit mondott az akkori vallásos embereknek. Ilyen szépen mondta, hogy viberák fajzatai. Hát ez egy gyönyörű megszólítás, ugye? Pláne a templomba járó, hívő emberek felé, akik a törvényt, hát látszólag betartották, látszólag úgy értek, hogy Isten akarta, de azért ez kellett bátorság, valaki ilyet mondjon nekik, hogy viperák fajzatai. Megemlékezzünk arra is, amikor Heródest megintette, hogy Fülöpnek, a testvérének a feleségével élt. És ez ugye hát nem volt illdomos egy király fejéhez vágni az ilyen dolgot, de neki volt bátorsága, volt ereje ahhoz, hogy ezt megtegye. Tehát erő kell ahhoz, hogy az embereket megszólítsuk, erő kell ahhoz, hogy végighallgassuk a bűneiket, ahogy ő ezt megtette annak idején Jordán mellett. Tehát János nem volt gyenge ember, volt benne ugyanakkor alázat, fölismerte azt, hogy aki utánam jő, az sokkal erősebb, sokkal nagyobb, mint én vagyok. János vízzel keresztelt, és azt mondta Jézusról, hogy ő Szentlélekkel fog keresztelni, tűzzel fog keresztelni. A víz ugye szimbolikusan azt jelenti, hogy lemossa a bűnöket, hogy megtisztít a bűntől. A tűz pedig éget. Maradandó nyomot hagy a tűz. Hogyha emlékezzük rá, hogyha amikor a Tisza kijönt, akkor a rakpart ugye tele lesz sárral, meg mindenféle törmelékkel, uszadékkal, amit aztán lemosnak. És éppen megtisztul a rakpart. De ha a tűz pusztít, annak a nyomai megmaradnak. Tavaly volt ott a felénk a ötös út mellett egy avartűz. Ott olyan fás, bokros rész van az út mellett mindjárt, és még ma is látszanak a megégett fának a nyomai. A törzsükön még most is ott van az az üszkösség, az a fekete, kormos rész. Most is látszik, lassan egy év eltelt, és még látszik a tűznek a nyoma, mert az éget. Jézus ilyen. Ő éget. Kiégeti belőlünk a rosszat, hogyha hagyjuk. A legtöbb férfi szeretne erős lenni. Andy sokszor beszél arról, hogy húzóckodik, egyet, kettőt, nem tudom, hol tart most, hánynál. Jó, nem kell válaszolni erre. De szokott emelgetni is súlyzóval. Tehát kondiba akarja magát tartani. Sokan járnak sportolni, focizni, fitness terembe, ez biztos, hogy jó. Önmagában semmi baj nincs ezzel. Van, aki pszichológushoz jár, mert szeretne erős tenni belül. Szeretné magát helyre tenni, hogy a helyén legyen. De van, amikor eljön az életünkben, a férfi életében is a vihar, amikor igencsak fúj a szél és zúg az orkán, és hogyha elfogy az erő, akkor abból sérülések származhatnak. Most név nélkül mondom, van egy magyar olimpiai bajnok birkózó, aki 92-ben olimpiai bajnok lett, és hát rá több mint 10 éve bűncselekményt követett el, kábítószert termesztett, és ezért elfogták. 5,5 évre ítélték el, de megszökött a bíróság épületéből, egyszerűen kisétált, és bujkált a világon, Tájföldön volt, meg sok helyen volt a világban, és elfogták végül is, és le kellett ülni a büntetését. De ő egy erős ember volt, egy igazi birkózó, viszont belül nem tudott erős lenni, és elcsúszott, mert nem volt szilárd taljon az élete. Jézus erős, tehát ő erősebb nálam, erősebb Jánosnál, erősebb ennél az olimpiai bajnoknál is, és ő képes arra, hogy megtartson, hogyha ráépítkezek, hogyha jön a vihar, ahogy ő is mondta, a szél, a víz, az orkán, akkor nem fog elsodorni. De Jézus viszont magával akar ragadni olyan élet felé, ami neked a legjobb, ami a legmegfelelőbb. Lehet, hogy ezt most nem érzed, vagy nem érezzük azt, mert a tények teljesen más mutatnak, a valóság teljesen más, mert nincsen munkád, nincsen pénzed, nincsen önbizalmad, nincs jövőképed, nincs energiád semmire, és nincs semmi gondolatod, hogy mit kezdjél magaddal, az életeddel, vagy ha volna is, nincs erőd megvalósítani. És olyan lassan változik minden is, és úgy érzed, hogy csak a gyülekezet vándorlás helyett csak vánszorog. Lehet, hogy így van, és ez zavar, de most Jézus után kutatunk, és ő erősebb, és én hiszem azt, hogy megtaláljuk őt így is, és fogunk az ő erejében bízni és rátámaszkodni, és hiszünk abba, hogy ő erősebb, és képes arra, hogy minket megváltoztasson, hogy feltöltsön energiával, képes arra, hogy megújítson, hogy munkát adjon és önbizalmat adjon nekünk. Sokszor mondjuk azt, hogy hát én fáradt vagyok. Ez igaz rám is. Lehet, hogy nem látszik, de elkezdtem otthon számolgatni, mennyi mindent vállalok magamra, és ha nem volt már több ujjam a végén, elfogyott az ujjam, hogy ott van a tanya, ahol élünk. Kívül, belül, ugye, kiskert, nagykert, egy állat, két állat, három állat, 20 állat, 30 állat. A munkahely, a PTF, a gyülekezet, meg a tervek, amiket szeretnénk megvalósítani az életünkbe. És lehet, hogy nem kellene ennyit magamra vállalni. Ezen gondolkodtam, hogy lehet, hogy kicsit visszább kéne a dolgokat fogni. És akkor nem lennék ennyire fáradt, és tudnék koncentrálni arra, amire tényleg kellene koncentrálnom. Fontos néha azt így végiggondolni, hogy megálljunk, és átgondoljuk, hogy mi is a fontos igazából az életünkbe. Mi az, ami nem annyira fontos? Azt állítsuk félre, ami nem annyira fontos. Erősebb nálam Jézus. Ez nekem biztonságot ad. A biztonságérzés nagyon fontos az ember életében, hogyha biztonságban érzem magam, akkor nyugodt vagyok, akkor kiegyensúlyozott vagyok, és hogyha nyugodt vagyok, akkor tudok gondolkodni, akkor vannak ötleteim, akkor tudok jó döntéseket hozni az életem során, akkor tudom a világot reálisan látni, és nem úgy, ahogy szeretném, úgy, ahogy van. És ha bennem békesség és nyugodtság van, akkor tudok fejlődni, tudok növekedni. És ez a legfontosabb, azt hiszem az életünkben, hogy tudjunk növekedni egyénenként, személyenként, és tudjunk növekedni gyülekezetként is Isten országában. Az egyik bácsi, akihez járok, néhány hete, ő félig megbénult, nagyon régen, egy esés következtében, és azt hiszem, hogy a jobb oldala az a béna, és hát ugye föl kell őt emelgetni néha-néha, kiültetni a tolószékbe, és nem könnyű azért egy erős férfi testet úgy kiemelni, hogy ne sérüljön meg se ő, se én. És korábban egy kolléganőm járt oda hozzá. Hát ugye a nők nem arról van tervezve, hogy emegessenek férfiakat, ők más az ő céljuk az életben. És hát beteg is lett a kolléganőm, gerinc bántalmai lettek, és mikor én oda mentem, akkor a felesége picit megnyugodott. Tehát látta azt, hogy egy férfi, én ott vagyok, és mégiscsak másképp tudok hozzá nyúlni egy ilyen emberhez, mint egy nő. És amikor ott vagyok, akkor ő mindig nyugodt, akkor ő mindig biztonságban érzi magát is, meg a férjét is. És ez neki nagyon jó. Tehát ez nagyon fontos, hogyha erős valaki van mögöttem, mellettem, gondolok Jézusra, akkor nekem az biztonságot és nyugodtságot ad. Emberként látom azt, hogy vannak korlátaim, az erőm az véges, az energiám az véges. Látom azt, hogy gyenge vagyok sokszor, és nem tudok tenni semmit, amikor egy beteg ember mellett vagyok, és nincs hatalmam a betegsége felett, és végig kell néznem azt, hogy lassan és kínódva elmúlik. Ez nem azt jelenti, hogy nekem nem kell semmit sem csinálnom, csak passzívan végignézni, és bízva abban, hogy Jézus úgy erősebb. Tehát, hogy mindent jobban tud, nem jelenti azt, hogy nekem nem kell harcolni, hanem igenis Jézusra kell néznem, és Isten jóságát kell meglátnom. Hoztam el nektek egy könyvet, ebből olvasnék föl néhány sort. Márai Sándor az író, ő írt egy naplót, 43-tól 89-ig, tehát egész hosszú időszakon keresztül írta a naplóját a többi regény mellett. Ebből egy néhány sort hoztam nektek, ezt szeretném felolvasni. Ide vágónak ítéltem meg, és azért teszem meg. 1947-be ugrunk vissza. Budapesten vagyunk, egy romos, szétlőtt városban, ahol az élet kezd visszatérni, hová az élet kezd visszatérni, és az ő szomszédja egy idős asszony, akinek a házát szétlőtték. Ő újságárus volt, rikkancs volt abban az időben, és ez a nő mégis dolgozni szeretne, és ezt írja erről az asszonyról. Este hazamegy a romházba, ahol becsorog odújába az eső, benéz a tetőn át a hold. Nagyon jó stand ez, mondja boldogan. Nem igaz. Ez a legrosszabb stand a környéken. Nincs a közelben villamos megálló, nincs semmi a közelben, ami megállítaná az embereket. De neki így is jó. Keres napjában 4-5 forintot. Most sírni kezd a boldogságtól, és így mondja örömkönnyekkel szemében. Jó az Isten! Tessék elképzelni, tegnap kihívott a pap, és azt mondotta, menjen be a zárdába, majd én őrzöm addig a standot. Bementem, kaptam egy téli kabátot, 2 pár cipőt. Igaz, hosszú, hegyes cipők. Nem jó rám, de majd ki fogunk taposni. Jó az Isten, mondja és sír. Hát ez az asszony, akinek semmije nincsen, egy lukastető van a feje fölött, egy szál rongya, az is foltos, megy újságot árulni és csinálja, és azt mondja, hogy jó az Isten, és sír közben. Tehát azért mondtam el, mert bármennyire is nehéz, bármennyire is és azt érezzük, hogy gyengék vagyunk, akkor is jó az Isten, ott van mögöttünk és mellettünk és felettünk. A következő lépés, amit láttunk Jézusról, amit olvastunk, azt, hogy neki hatalma van. prédikált Kapernaumban, a zsinagógában, és meglátták benne, megértették, fölfedezték azt, hogy neki hatalma van. Hatalommal tanít, erővel tanít. A hatalomnak az egy általános jelentése, hogyha valaki a saját akaratát másokra rá tudja kényszeríteni. Itt most nem erről van szó. Jézus nem akarja az akaratát senkire se rákényszeríteni, meg a hatalmát sem, hanem ő Isten országát hirdeti, és aki elfogadja, annak odaadja, és beléphet oda. A hallgatóság ott álmélkodott a tanításán, mert hatalommal tanította őket. Ez a hatalom, ez milyen? Ezen gondolkodtam, és az jött a fejembe, a szívembe, hogy ez olyan, az egy erő, egy motivációra képes cselekvő erő. Ez nem csak betűkből és hangokból álló szavak, mondatok, hanem valami olyasmit hallhattak ott az emberek, amit még soha nem tapasztaltak. Volt valami Jézus szavaiban, amitől a szájuk is tátva maradt. Megelevenedett a szó, élővé, valósággá vált a szó. Gyógyítóvá vált a szó. Én nem voltam ott, ezt csak el tudom képzelni, hogy milyen lehetett. Hát olyan hatalommal mondhatta ezt Jézus, amit mondott nekik, ami tovább gondolkodásra késztette őket. Ez a hatalommal való tanítás az embereknek a gondolatait indíthatja el, és termékenyé teszi a gondolatokat, vagy a lelküket. És ezek a tovább gondolások lehetnek azok, amik megoldást adhatnak az emberek problémáira. Nyilván Jézus nem a törvény száraz betűit mondogatta nekik és súlygolta, azt már nyilván ezerszer hallották a papoktól, hanem valami emberi és érthető, együttérző hangon szóltott hozzájuk. Nyilván van különbség abban, hogyha egy embert hallgatunk, vagy ha magát, Isten fiát hallgatjuk egy prédikációban. Nyilván tudta Jézus azt is, hogy ott kik vannak, milyen problémákkal, milyen nehézségekkel küszködő emberek, mi foglalkoztatja őket, és Jézus ezekre adott választ. Jézus vette az adást, amikor a hallgatósággal foglalkozott. Ez volt akkor, de mi van most? Most nincs itt Jézus fizikailag, nem tud úgy szólni, mint akkor, annak idején Kapernaumban, a zsinagógában, de azt gondolom, hogy ha Jézus a szívünkben van, és figyelünk rá, és figyelünk a körülöttünk lévő testvérekre, emberekre, kollégákra, akkor mi is láthatjuk az ő gondjaikat, és ha talán van türelmünk arra, meghallgassuk őket, akkor tudunk mi is válaszokat adni. Nem megmondjuk a tutit, hanem tudunk rá úgy reflektálni, ahogy talán Jézus tenné. Azt olvassuk később, hogy Jézus kiküldte a tanítványait a falvakba, városokba, és hatalommal ruházta fel őket. Tehát hatalmat kaptak arra, az evangéliumot hirdessék, hogy gyógyítsanak, hogy emberek életét változtassák meg, ördögöt üzzenek. Ez a hatalom, ez nem egy titkos valami. Ez nem egy eldugott, elrejtett dolog, hanem ez ma is ugyanúgy megvan Istennél, és ezt ma is adhatja, és adja is nekünk, ha azt mi elfogadjuk, és ezzel a hatalommal ugyanígy mi is mehetünk az emberekhez, és mennünk is kell hirdetni azt, hogy Isten országa itt van a Földön. Az a kérdés, hogy megelégszünk-e a szürke, mindennapos, fapados kereszténységgel, vagy kell nekünk ez a hatalom, amit Isten ad nekünk, hogyha kérjük. Az utolsó ponthoz érkeztünk. Azt olvastuk, hogy Jézus meggyógyította Péter anyósát. Ott nem olvasunk arról, hogy Jézus megszólalt volna. Tehát az egész fejezetben van 9 történet, abból 8-ban Jézus a főszereplő, de csak az egész rész összesen 7 mondat szerepel részben, 7 mondat szerepel Jézus szájából. Tehát nagyon kevésnek látom én legalábbis, hogy Jézus beszél. Nagyon kevés az a szó, amiket mond, csak egy oda vetett dolgokat mond Jézus. Azt látom ebben, hogy Jézus többet cselekedett, mint beszélt. Tehát jóval több az, amiket mondott, amiket tett. Ilyeneket, hogy elment, hirdette, szólt, elhívta, tanított, megfogta, megszánta, megérintette. Ezek az igék szerepelnek benne, ami cselekvést jelentenek. Sokkal több van benne, mint amit az ő szájából elhangzott volna. Mi milyenek vagyunk? Tehát szeretünk sokat beszélni, és kevesebbet cselekedni. Otthon mi is Andival nagyon sokat szoktunk beszélni, vagy telefonon. Nagyon sok mindent eltervezünk, mit kellene csinálni. És gondolatban már vége is van. Bár megcsináltunk mindent gondolatainkba, átbeszéltük abban 20 perc, vagy fél órába, és minden készen van. Így szépen elméletben minden rendben van, de a valóságban nem történt semmi. Ugyanúgy van, ahogy volt tegnap, meg az előtt. Tehát lehet, hogy gondolatban már évekkel előre vagyunk, de a valóság az teljesen más mutat. Meg kellene én magam, nekem is, nekünk is azt hiszem, hogy próbálni azt, hogy próbáljunk picit többet tenni, mint amennyit beszélünk. Legalább annyit tegyünk, cselekedjünk, mint amennyit beszélünk. Első körben aztán jobban átfordul ez az aránya a több cselekvése, mint a beszédre. És én hiszem azt, hogy akkor dolgok meg fognak változni. Ha Jézusnál ez ment, akkor nálunk is működni kell a dolognak. Olvastam a héten egy történetet, a Mai Ige című kiadványban, nem tudom, aki olvassa, az rá fog ismerni. Volt egy misszionárius nő, Evelyn Brand, aki elment Indiába, és ott a férjével egy missziós munkát kezdett. Oktatást szerveztek, ápolta betegeket, és nem történt semmi 7 éven keresztül, nem volt megtérés, nem volt látszó gyümölcse a munkájuknak, és amikor egy helybéli törzsnek a papja haldoklott, akkor azt mondta, hogy nyilván ez a Jézus nevű Isten, ez valóban Isten. Mert az Evelyn és a férje, ők itt vannak és ápolnak. Senki nem ment oda hozzá, mikor az ágyába feküdt betegen, lázasan, csak ez a két ember. És meglátta azt ez a pogány pap, hogy Jézus bennük van, és Jézus valóban élő és igaz Isten. És mikor meghalt ez a pap, rájuk hagyta a gyermekeit, és akkor indult a változás ott abban a faluban, azon a környéken, és akkor kezdtek az emberek Jézusról mélyebben kérdezni, és akkor jöttek a megtérők, és akkor indult el az igazi gyümölcsöző munka. Tehát ők nem csak beszéltek Jézusról, hanem tettek is valamit annak érdekében, hogy megmutassák a hitüket és az Istenüket. Úgyhogy mi is azt tegyük azt, hogy kevesebbet próbáljunk beszélni, és hogy több időt fordítsunk a gyakorlati dolgokra, amik előrébb visznek. Tehát összefoglalva, amit Kalambó láthatott, vagy lát, hogy Jézusról, Jézus erősebb nálam, és ez milyen jó. Jézusnak van hatalma, és Jézus többet tett, mint amennyit beszélt. Legyen ez a végszó, úgyhogy nem beszélek én se többet, hanem ezt vigyük magunkkal, szerintem ezt a néhány gondolatot, és éljünk így a jövő héten, tudva azt, hogy van mögöttünk egy hatalmas erő, aki cselekszik. Amen. Andy? Oké. Akkor imádkozzunk, jó? Aztán van miért imádkozni. Uram, köszönöm, hogy Te az Isten fia vagy, és köszönöm, hogy eljöttél a földre, hogy Te voltál az igazi áldozat, aki meghaltál mi bűneinkért. Köszönöm azt is, hogy feltámadtál, és köszönöm azt, hogy Te erős vagy, erősebb vagy nálam, erősebb vagy mindennél, és köszönöm, hogy ez nekem biztonságot, nyugalmat és békességet ad, ez a tudat, és köszönöm, hogy hatalmad van ezen a földön is, az én életemben is, és köszönöm, hogy Te cselekszel, és köszönöm, hogy nem maradsz néma, amikor kell, akkor szólsz, és amit kell, ami szükséges, azt mondod. Uram, hadd fogadjuk be azt, amit üzensz nekünk, és Uram, formálj át minket. Uram, adj nekünk belső nyugalmat, békességet, megtisztulást. Uram, tisztíts meg a irítségből, tisztíts meg a lustaságból, Uram, tisztíts meg minden hamis dolgból, amiben kapaszkodok. Uram, szeretnék rád építkezni a sziklára, az erős várra. Uram, várunk rád, és így kérlek, hogy munkálkodj, és cselekedj az életünkben, és tényleg adj növekedést mindannyiunk számára, külön-külön, és kérlek, hogy őkezetünket is növeld, erősítsd, építsd, tudjunk világítani, tudjunk, Uram, hatalommal menni az emberek közé, és adj hatalmat, Uram, erre nekünk. Tudjuk az evangéliumot élő módon, gyakorlati módon bemutatni, átadni körülöttünk lévőknek. Amen.